Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve a 412-es számú énekünk második versét énekeljük el. Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Piller István és Kalocsai Dominika Laura első gyermekét, Laurát. Jézus Krisztus a következő szavakkal szerezte a keresztség sákramentumát, mindez megírva található Máté evangéliumának 28. fejezetében a 18. verstől kezdődően. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét olvasok fel, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 9. fejezet 25. verséből. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők és keresztszülők, nagy örömmel köszöntünk titeket Isten házában. Örülünk, hogy elhoztátok kislányotokat, és szeretnétek őt részeltetni a keresztségben. Mielőtt erre sor kerülne, néhány szóban hadd mondjam el nektek a keresztség lényegét. Beszélgettünk már erről, de most még egyszer szeretném aláhúzni számotokra a lényeget. Kisleányotok neve, a Laura név különösen alkalmas arra, hogy a keresztség lényegéről beszéljünk. Ugyanis a Laura név azt jelenti, hogy babérkoszorú. Az ókorban, amikor ezt a nevet már használták, pontosan tudták, hogy mit jelent, és tudták azt is, hogy a babérkoszorú az egy fontos jelkép, ami üzenetet hordoz. Az ókori versenyeken, az olimpiákon különösen, ha valaki megnyerte egy versenyszámot, akkor babérkoszorút helyeztek a fejére. És éppen ezért a babérkoszorú a győzelemnek a jelképévé vált. Azok, akik réges-régen, amikor még köztudomású volt a nevek jelentése, Laurának nevezték a gyermeküket, azok úgy fogták fel az életet, hogy ez egy verseny. Nem csak az olimpián van versenyfutás, hanem az egész élet egyfajta versenyfutás. Szeretnénk győzelmet aratni. Szeretnénk győzelmet aratni fizikailag, mi legyünk a legerősebbek, a legszebbek, a legügyesebbek, és szeretnénk győzelmet aratni szellemileg is. Mi vagyunk az okosabbak, mi vagyunk a bölcsebbek, és hogyha győzelmet aratunk, akkor boldog emberek leszünk. És azért adták az emberek a gyermekeiknek a Laura nevet, mert úgy gondolták, hogy ebben a harcban ők szeretnék, ha a gyermekük valóban győztessé válna. Hát a kérdés az, hogy mi emberek válhatunk-e győztessé. Amikor ezen a kérdésen elgondolkodtam, rögtön beugrott az egyik dalnak a szövege. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Valahol az élet ilyen, hogy szeretnénk győzni, olykor-olykor talán még aratunk is kisebb-nagyobb győzelmeket, de aztán mindig belefutunk egy pofonba. Az élet adja nekünk a pofonokat, hogy nem sikerül győzni sem itt, sem ott. Sokan kifejezetten vesztesként élik meg az életüket, én semmiben, soha nem tudok győzni. Tehát az élet egy versenyfutás, és nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy a győzelem lehetetlen. És ehhez kapcsolódóan szeretném nektek elmondani, hogy a keresztségnek mi az üzenete. A keresztségnek az az üzenete, hogy van valaki, aki győzött. Egyszer és mindenkorra. A keresztvíz, amit Laura majd nem sokára a fején fog tapasztalni, Jézus Krisztus vérét jelképezi. Jézus Krisztus áldozatára, a golgotai áldozatra mutat. És hogyha erre a golgotai áldozatra gondolunk, akkor azt kell mondjuk, hogy ott egy nagy csata zajlott. És úgy tűnt, hogy Jézus Krisztus ezt a csatát elvesztette. Így tűnt kívülről. Mindenki azt mondta, hogy hát ő van a kereszten, őt szegezték oda, ő az, aki haldoklik, magyarul ő veszített. És az ellenfelei, az ellenségei boldogok voltak, hogy mi pedig győztünk. Az igazság az, hogy itt pont fordítva történtek a dolgok. Mert Jézus nem véletlenül került a keresztre. Nem az ellenségeinek a rossz indulata győzött fölötte, hanem Jézus azért jött, mert ezt eleve így tervezte el, hogy élete végén majd feláldozza magát a Golgotán. És azért akarja feláldozni magát, mert így tudja legyőzni a bűnt és a kárhozatot. Így tudja megszerezni az örökkévaló boldogságot nekünk, az ő szeretteinek. És ő kibírta azokat a szenvedéseket, amiket az emberek, és amiket maga Isten jogosan ráhírott. Elszenvedte a testi és a lelki halált. És az, hogy ő ezt mind kibírta, ez az ő győzelme. Jézus győzelmet aratott ott a kereszten. És ez a győzelem akkor vált teljessé, amikor harmadnap feltámadt a halálból, mert a halál nem tudta őt fogva tartani. Egyetlen, igazi és végleges győzelem van ezen a világon, ezt a győzelmet Jézus Krisztus aratta ott a Golgotán. Ha a Laura név nem női név lenne, akkor azt mondanám, hogy nyugodtan alkalmazhatnánk Jézus Krisztusra, hiszen ő a mi győztesünk. Hogyan kapcsolódik Jézus Krisztusnak ez a győzelme hozzánk? Hogyan kapcsolódik Laurához? Hát úgy, hogy ő is megkapja a keresztséget, úgymond Jézus Krisztus áldozatának a jelét. És ez azt hirdeti, hogy akik a győztes követői, akik Jézus Krisztusnak a követői, azok maguk is győztessé válnak. Azt mondta Pál apostol a korintusiakhoz írott levélben, hogy azok azért küzdenek, hogy elhervadó koszorút nyerjenek a sportolók, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Jézus Krisztus meghívása történik meg a keresztség által, hogy Laura is legyen majd az ő követője. Beszéljetek neki Jézus Krisztusról, az ő szeretetéről, arról, hogy mit jelent őt követni, és hogyha Laura maga is Jézus Krisztus követőjévé válik, akkor ő részesül Jézus Krisztus győzelmében, ő is elnyeri az új életet, és elnyeri az örök életet. Ezt kívánjuk az ő számára, és ezért fogunk imádkozni most, és ezen túl is minden alkalommal. Csendesedjünk el, és fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért a hatalmas győzelemért, amit a Golgotán arattál. Köszönjük, hogy amit te elhatározol, ahhoz mindig tartod magad. És te elhatároztad, hogy minden áldozatra hajlandó vagy értünk a te szeretett népedért. Köszönjük, hogy elviselted a gyötrelmeket, elviselted a halál fájdalmát, és köszönjük, hogy harmadnap feltámadtál, és mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy benned isteni hatalom rejtőzködik. Köszönjük, Urunk, hogy mi a te oldaladon állhatunk, mert te vársz bennünket, hogy melletted legyünk. Köszönjük, hogy Laura is most megkapja ezt a meghívást. Áldunk téged az ő családjáért, az ő életéért. Köszönjük, hogy te gondoskodsz róla. Kérünk, hogy áld meg őt és egész családját, add, hogy az evangéliumot mindannyian megismerhessék, hirdethessék kislányuknak, és add meg, Urunk, hogy Laura minél hamarabb megismerhessen téged, hogy ne csak nevében, hanem valóságosan is győztessé lehessen. Amen. Most pedig valljuk meg közösen hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, két kérdést teszek fel nektek a keresztelő előtt. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Laura, keresztelet téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsi gyermek, növekedj testben és lélekben. Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehessen. A gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket a 130. Zsoltárunk első három versének eléneklésével. Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi újszövetségi szakaszból, Pál apostol Efezusiakhoz írott levele első fejezetének 15. versétől a 23. versig.
Ezért én is, miután hallottam az Úr Jézusba való hitetekről, és minden szentek iránt való szeretetetekről, nem szűnök meg hálát adni értetek imádságaimban, megemlékezve rólatok, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés lelkét, hogy őt megismerjétek, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el, és milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma bennünk, akik hiszünk hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott Krisztusban, amikor feltámasztotta a halottak közül, és a maga jobbjára ültette a mennyekben. Felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon és minden néven, amelyet valaki kap, nem csak e világon, hanem az eljövendőben is. És az ő lába alá vetett mindent, és őt rendelte mindenek fölött való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki mindent mindennel betölt. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által, Áldunk és magasztalunk téged ezért a mai vasárnapért. Köszönjük neked a tavaszi ünnepet, köszönjük, hogy újra és újra hívsz bennünket. Köszönjük, hogy ilyen szép idő lehet, és olyan öröm jönni a te házadba, mert tudjuk azt, hogy veled találkozhatunk. És köszönjük a te igédet, amely újra elünk tárja a te csodálatos kegyelmedet, a te ajándékaidat. Köszönjük, Urunk, hogy nem feledkezel meg rólunk. Te láttad az elmúlt hetünket, hogy milyen hétből jövünk most ide. Te látod, hogy milyen terheket hagytunk hátra, de lehet, hogy most is itt vannak velünk ezek a terhek. Te ezt pontosan tudod. Add Uram, hogy le tudjuk tenni erre a rövid időre ezeket a terheket, hiszen a te lábadnál mindent letehetünk. A bűneinket, a fájdalmainkat, azokat a terheket, amelyekről azt gondoljuk, hogy nem is lehet tőlük megszabadulni. Könyörülj rajtunk, Uram, hogy teljesen felszabadulva tudjunk téged hallgatni, hiszen te pontosan azért jöttél, hogy ezektől a terhektől megszabadíts minket. És olyan jó az, Uram, hogy ennél sokkal többet akarsz nekünk adni, nem csak a terheket elvenni, hanem új üzenetet az életünk számára, új célokat akarsz mutatni. Add Uram, hogy ez a mai alkalom is ilyen lehessen, amikor megértünk valamit abból az üzenetből, amit te akarsz a mi életünkre rámutatni. Kérünk, Urunk, hogy ne engedjük el ezt az alkalmat a fülünk mellett, hanem valóban teljes szívvel, teljes lélekkel tudjunk te rád figyelni. Így áld meg azokat, akik akár az interneten előtt hallgatnak, mert nem tudtak eljönni valami probléma miatt, és te légy a gyerek alkalmakon is, te áld meg azokat az alkalmakat is. Kérünk, Urunk, hogy így légy közöttünk. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát a 103. Zsoltár 13. verséből olvasom. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Amen. A 266. dicséretünket énekeljük el. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasz egyetlen verséből olvasom újra, az Efezusiakhoz írt levél első fejezetének 18. verséből. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Amen. Foglaljunk helyet. Elmondok három történetet, és arra kérem a testvéreket, hogy keressék meg, mi a közös ezekben a történetekben. Az első történet címe templomi búcsúztató. A teológia elvégzése után a nagyváradtéri gyülekezetbe kerültem szolgálatra, ott voltam 2 éven keresztül. Ebben a gyülekezetben volt egy nagyon kedves házaspár, minden vasárnap ott ültek a templomban, nagyon szerették az Urat, nagyon szerették a gyülekezetet, és ez a házaspár egyszer csak megjelent a lelkészi hivatalban, és megkérdezték tőlem, hogy van-e egy kis időm rájuk. Hát természetesen, biztos nagyon jót fogunk majd beszélgetni. Leültünk, és először meg sem bírtak szólalni, majd zokogva mondták el, hogy mi történt a fiúkkal. A fiúk alapvetően jó gyerek volt, de rossz társaságba keveredett, rászokott a kábítószerre, és a kábítószer megölte őt. 21 éves volt a fiú. A templomban tartottuk a búcsúztatóját, elhangzott az igehirdetés, megtörténtek a részvétnyilvánítások, és emlékszem arra a pillanatra, amikor én már egy kicsit távolabbról szemléltem a családot, hogy a szülők ott álltak egy ideig kicsit tanástalanul, majd fogták az urnát, és hazavitték a fiúkat. A második történet címe karácsonyi ajándék. Ez már egy újpesti történet, egy általános iskola a helyszínünk, a szereplők 8-os diákok, és az óra témája a karácsony. Az óra egy pontján megkérdeztem a gyerekeket, hogy mit szeretnének karácsonyra. Legtöbben egy új telefonra, vagy egy full extrás nyaralásra vágytak, szépen kifejtették, hogy pontosan mit is szeretnének. Amikor már elmondták, vagy tizen, hogy pontosan mit szeretnének, akkor a legvégén egy kislány maradt hátra, akinek összegyűlt a könny a szemében, és azt mondta, hogy ő azt szeretné, hogy a szüleik újra szeressék egymást, hogy a szülei újra szeressék egymást. Mert már nem szeretik. Karácsony első napját mindig az édesanyjánál tölti, a második napját az édesapjánál, mindenhol elhalmozzák ajándékokkal, de őt hidegen hagyják ezek az ajándékok. Ő a családi fészeknek a melegét szeretné visszakapni. A harmadik történetnek a címe beszélgetés egy hajléktalannal. Ez nemrég esett meg. Istentisztelet után bejött egy hajléktalan férfi, egy idősebb hajléktalan férfi a hivatalba, és elmondott egy szívszorító történetet. A végén, mint azt már előre sejtettem, pénzt kért. És úgy voltam vele, hogy hát életemben először találkoztam vele, nem tudom, igazat mond-e vagy nem, gyanítottam, hogy egy mese az, amit ő előadott nekem, mindegy, én most segítek neki, aztán lelke rajta, a többit majd az Úristen meg ők elintézik egymás között, és adtam neki egy kis pénzt. Két héttel később ugyanez a férfi visszajött, és egy másik mesével állt elő. És ahogy beszélgettünk, így kiderült, hogy az előző mese tényleg kacsa volt. Egyértelműen kiderült, ő sem tagadta. És ezek után azt mondtam neki, hogy hát ne haragudjon, eljátszotta a bizalmamat, ne is számítson rá, hogy most újra pénzt fogok neki adni. És akkor ez az ember elkezdett fenyegetőzni. Ennek nagyon nem lesz jó vége rám nézve. Na itt van ez a három történet. Kíváncsi vagyok, hogy ki tudtuk-e találni, hogy mi a közös bennük. Ugye a szereplők nem ismerik egymást, nincs okozati viszony a történések között, mégis van valami közös bennük, és ez a reménytelenség. A szülők, akik elvesztették a fiúkat, a kislány, aki átélte szüleinek elhidegülését és elválását, valamint a koldus, aki hazugsággal próbál pénzhez jutni, egytől egyig reménységre szomjaznak. És ezzel nincsenek egyedül. A világ, amelyben élünk, egy bukott világ, erről már nagyon sokszor beszéltünk. De nagyon sokszor csak az etikai oldalát emeljük ki, hogy bűnösök vagyunk az Isten szemében. Van ennek a bukásnak egy másik oldala is. Nevezetesen, hogy elveszett emberek vagyunk. Nem csak bűnösök, hanem elveszett emberek. Az életünk tele van nyomorúsággal. Lehet, hogy nem olyan nyomorúságokkal, amiket most éppen felsoroltam, hanem másfajtákkal. De akkor is tele van az életünk nyomorúsággal. És ha valamire vágyakozunk, ha valamire éhezünk és szomjazunk, akkor az a reménység. Valaki mondjon már nekem valamit, amiért érdemes élni. Amibe belekapaszkodva erőt nyerek, és tudom folytatni az utamat. Amikor ezt az ige szakaszt elolvastuk, az Efezusi levélnek ezt a hosszú és megvallom kicsit, legalábbis elsőre nehezen érthető részét. Ugye Pál apostolnak a fogalmazása nem mindig könnyű. Körmondatokban fogalmaz, mellérendelés, alárendelés, sokszor nehéz belőle kihámozni a lényeget. De ott van a lényeg, és a lényeg az, hogy Isten számára nagyon fontos, hogy az ő szeretett gyermekei, akikért Jézus Krisztus az életét áldozta, ne reménység nélkül és összetörten éljenek, hanem éppen ellenkezőleg kapaszkodjanak bele, és nyerjenek erőt a keresztény reménységből. Ez az, amit Pál így fogalmazott meg, miért imádkozik, világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket. Nem tudom, lehet, hogy vagyunk egy páran úgy, Vannak egy páran úgy a testvérek, akik ebben még bele sem gondoltak, hogy az Istennek mennyire fontos, hogy nekünk legyen reménységünk. Ő nem csak törvényeket adott, hogy éljetek így, aztán majd a végén leosztályozom, hogy sikerült. Nem. Az Isten szeret bennünket, és szeretné a szívünket reménységgel megtölteni. Erről szól ez a szakasz. Ki fogjuk nem sokára fejteni, hogy mi a keresztény reménységnek a lényege, de mielőtt ezt megtenném, szeretnék egy tévútra rámutatni, mert a reménységnek vannak tévútjai, és ha valaki tévútra téved, akkor nagyon távol kerül attól a kívánatos állapottól, ebben az esetben a keresztény reménységtől, amire nekünk szükségünk van. És ezt a tévutat egy képen keresztül hadd mutassam be. A sivatagi vándor, főleg ha már nagyon régóta vándorol és teljesen kiszáradt, ha meglát egy délibábot, akkor mámorossá válik örömében, és elkezd szaladni, hogy elérje a tavat. Mert azt hiszi, hogy ő egy tavat lát. Szeretne minél hamarabb odaérni, és egy jó nagyot kortyolni belőle, talán beleugrani, és teljes egészében megfürdeni benne. Tudjuk, hogy a tó nem létezik, de amikor valaki szükséget szenved, egészen megváltozik a látása, és a déli bábról is elhiszi, hogy valóság. Hát hasonló cipőben jár minden összetört életű ember. Az összetört életű ember, ha meglátja a reménység déli bábját, akkor elhiszi, hogy az valódi reménység. Összetéveszti a déli bábot a valódi reménységgel. Három ilyen déli báb reménységet hadd soroljak fel. Azt gondolom, hogy ezek nagyon gyakran megjelennek az életünkben. Úgy is, hogy valaki ezzel bátorít bennünket, de úgy is, hogy sokszor mi magunk is ezzel bátorítjuk a másikat. Még a gyülekezetben is hívő emberek egymást. Nem az igazi reménységgel, hanem déli báb reménységgel. Hát mik ezek a nagyon gyakori déli báb reménységek? Az egyik a siker déli bábja. Találkozunk valakivel, aki össze van törve, mert valami nem sikerült. Itt most mindenki kiegészítheti magának, hogy mi nem sikerült. Lehet, hogy az iskolában nem sikerült valami, egy fiatalnak. Pedig most végre tanult rá, összeszedett minden, de hát akkor sem jött össze a kívánatos jegy. Küzdött érte, nem ment. Lehet, hogy valaki a munkájában éli át azt, hogy nem jött össze. Megint csak próbálkoztam, de nem engem léptettek elő, hanem valaki más. Nem én kaptam fizetésemelést, hanem valaki más. Lehet, hogy valaki a házasságában mondja azt, hogy ez nem jött össze. Pedig tényleg igyekeztünk, de valahogy nem tudtunk kijönni egymással. Mindig csak veszekedtünk. Sikertelenség, kudarc. És akkor jön a reménység, a déli báb reménység, hogy legközelebb majd sikerülni fog. Biztos hallottuk már ezt. Különféle módokon. Meg mi is, amikor szembesültünk másnak a problémáival, mi is csak ennyit tudtunk mondani, hogy holnap majd jobb lesz. Ma nem sikerült, holnap majd sikerülni fog. Van, aki belekapaszkodik ebbe a reménységbe, és tényleg elhiszi, hogy így működik az élet. Ez egy törvényszerűség, hogyha ma nem ment, akkor holnap, vagy ha nem holnap, akkor holnap után, de biztos, hogy sikerülni fog, mert előbb-utóbb sikerülnie kell. Honnan tudjuk? Honnan tudjuk, hogy valakinek sikerülni fog? Van rá garancia? Nincs. Ez egy déli báb. Ezzel ne adjunk hamis reménységet egymásnak. A másik nagy reménység déli báb, mostanában tapasztalhattuk meg, az a politika déli bábja. Ha az én pártom győz, akkor kolbászból lesz a kerítés. Röviden szólva, ez a lényeg, nem? Kolbászból legyen a kerítés. Legyen olyan gazdasági, meg mindenféle helyzet, amit én vágyok. És majd ők megoldják. Teljesen mindegy, hogy most valaki kire gondol. A lényeg, hogy a reménységünket sokszor emberekbe, politikai vezetőkbe vetjük. Helytelenül. Hát van garancia arra, hogy ha valaki hatalomra jut, akkor ő majd elhozza a földi Kánaánt, a földi paradicsomot? Hát erre nincsen garancia. Hát ha valaki ismeri a történelmet, az pontosan tudja, hogy egyik hatalom a másikat váltotta, de még egyik sem hozta el a földi paradicsomot. Mégis újra és újra felülünk ennek a délibábnak. Legkésőbb 4 évente, hogy most küzdeni kell, mert most meg lehet csinálni. Hát ez egy délibáb. Ennek se üljünk fel. És egy harmadik reménység délibábot is hadd mondjak, ezek a függőségeink. Úgy is mondhatnám, hogy a bálványaink. Valami, ami ha jelen van az életünkben, akkor van értelme. Akkor lehet, hogy van rossz is, de nem baj, túlélem, nem fáj annyira. Amíg van cigi, addig jó. Amíg van internet, addig jó. Amíg lehet vásárolni a boltokban, shoppingolni, addig jó. Mert ezek a függőségek betöltik az életünket, és akkor nem fáj más. Hát ez is egy rettenetes dolog. Hát hány ember éli át, hogy igen, belemegyek ezekbe a dolgokba, csinálom, de egyszer akkor is meglep az üresség érzése, meg a fájdalom érzése, a reménytelenség érzése. Ezek délibábok. A költő úgy fogalmaz, csalfa, vak, remény. Nagyon jó, hogyha mi is ezekre úgy tekintünk, hogy csalfa, vak, remény. Tanuljunk meg különbséget tenni a reménység délibábjai és a valódi reménység között. És akkor most térünk át a valódi reménységre, a keresztény reménységre, amelynek 2 fókuszpontja van. Az egyik fókuszpont a távoli jövőben található, és úgy lehet megfogalmazni, hogy ez a mennyei örökség, ami vár ránk. Ezzel kapcsolatban Pál apostol ezt mondja, ugye elmondja a mondat első felében, hogy világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, és itt mintegy 2 pontot helyez el gondolatban, és kifejti, hogy miből áll ez a reménység, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Erről az örökségről nagyon sok helyen beszél Pál apostol. Azt mondja, hogy Krisztus ott a kereszten megszerezte számunkra az örökséget. Ő az Isten fia, a mennyei örökséget megszerezte nekünk. Hát tudjuk, hogy ez még nem a miénk. Ez akkor lesz a miénk, ha majd odajutunk. Ha meghalunk és odajutottunk, vagy ha Krisztus már visszajött és kezdetét vette az örökkévalóság. Bizonyos értelemben nem tudjuk, hogy ez mikor lesz, de mivel még nem most van, valahogy így érzékeljük, hogy ez a távoli jövőben van, ez a reménységünk, ez még nincs a kezünkben. Mégis elénk tárja Pál apostol, hogy gondolkodjunk ezen az örökségen. Mert ha tudjuk, hogy mi vár ránk, legalábbis nagy vonalakban tudjuk, hogy mi vár ránk, akkor egy olyan erőt nyerünk ebből, ami az egész életünkhöz erőt ad. Hát miből áll ez a mennyei örökség? Hát először is testünk megújulásából. Biztos sokan érezték már úgy, hogy hát fáj itt is, meg fáj ott is, meg amikor belenézek a tükörbe, akkor nem pont azt látom, amit látni szeretnék. Aki borotválkozik naponta, mint én, sokszor látjuk azt, hogy valaki visszanéz ránk, nem pont az, akit mi szeretnénk, vagy nem így szeretnénk elképzelni magunkat. Hát azt mondja nekünk az ige, hogy amikor a mennybe jutunk, akkor a testünk megújul. Ezzel kapcsolatban ugyancsak Pál apostol az első korintusi levél végén, a 15. fejezetben ezt mondja, így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Magyarul a testünk, amit most ismerünk, a halandóság alá van rekesztve. sokféle betegség és az öregedés gyötri. Vannak genetikai hibáink, balesetből visszamaradt nyomorúságaink. És azt mondja az Isten, hogy amikor majd oda kerülünk elé a mennyben, akkor nem tolókocsiban, meg bottal, meg mit tudom én, hogy állunk majd meg előtte, hanem tökéletes fizikai állapotunkban, ahogy ő eltervezett bennünket. Mondtam már korábban a testvéreknek egy másik igehirdetésben, de nagyon ideillik, amikor erről beszélgettünk negyedikes gyerekekkel, hogy milyen lesz majd a feltámadás, ami feltámadott testünk, akkor egy kisfiú levonta a tanulságot, és így közbevágott a fejtegetéseknél, hogy Laci bácsi, akkor én egy kigyúrt állat leszek? Mert ő így képzelte el a tökéletes testet, hogy ő egy kigyúrt állat. Azt mondtam neki, nem tudom, hogy kigyúrt állat leszel-e, de az biztos, hogy tökéletes állapotban kerülsz majd az Úr elé, hogyha hiszel Jézus Krisztusban. Tehát a mennyben vár ránk testünknek a megújulása. Mi vár még ránk? Fájdalmaink megszűnése. És most nem a fizikai fájdalmakról beszélek, mert hogyha megújul a testünk, akkor egyértelmű, hogy nem lesznek fizikai fájdalmaink. De a lelki fájdalmainknak a megszűnése is várható. Ezt olvassuk a Jelenések könyvének végén, a 21. fejezetben, letöröl minden könnyet a szemükről. Ez egy költői kifejezés. Nem arról szól, hogy aki éppen könnyezik, az kap Jézustól egy papírzsebkendőt, és akkor törölgesd meg a szemedet, hanem ez annak a kifejezése, hogy Jézus ismeri a fájdalmainkat, és ő ezeket el fogja törölni. Még egy halvány emlék, egy visszhang sem marad vissza belőlük, mert Jézus vigasztalása ennyire teljes tud lenni. Hát biztos vannak olyan lelki fájdalmaink, amiket hordozunk, amiktől el sem tudjuk képzelni, hogy valaha majd megszabadulunk, nem? De ezt mondja nekünk az ige. Lehet, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy Jézus ezt hogy fogja kivitelezni. De ide le van írva, hogy kivitelezni fogja. Megszabadulunk a fájdalmaktól. És a harmadik, ami a mennyben vár ránk, örökké való öröm. Hát ezt sem tudjuk elképzelni, hogy milyen az örökké való öröm. Emlékszem, amikor házasodtunk a feleségemmel, és jöttek az emberek gratulálni egész nap, mindenféle alkalmakon. Hát a végén már az arcunkra fagyott a vigyor. Talán mindenki emlékszik hasonló helyzetekre, amikor már fáj a mosolygás. És éreztük, hogy én ezt nem akarom folytatni, ezt a mosolygást, fáj. Nem ismerjük, milyen az a folyamatos öröm. Nem ismerjük. Valahogy mi ahhoz szoktunk hozzá, hogy nem mindig mosolygunk, mert vannak szomorúságok az életben. De mit olvasunk? Szintén a Jelenések könyvében egy költői leírás, de gyönyörű leírás, és a lényeget ragadja meg. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük. Itt nem a közvilágításról van szó, hogy nincs szükség napra, meg utcai világításra, meg gyertyára, meg ha hirtelen sötét helyre kerülünk, akkor a mobilunkkal sem kell világítanunk. Nem erről van szó. Nem azt akarja mondani János apostol, hogy Jézus majd úgy fog világítani, hogy az nem tudom én hány lumennel bevilágítja a mennyet. Nem. Azt akarja mondani, hogy belőle árad minden. Minden örömünk. És ez egy szünetmentes öröm lesz. Tehát a keresztény reménységnek az egyik fókuszpontja a távoli jövőben, vagy talán nem is annyira távoli jövőben található, ez a mi mennyei örökségünk, testünk megújulása, fájdalmaink megszűnése és az örökké való öröm. Tudom, hogy amikor valaki reménységre vágyik, akkor általában azt akarja, hogy itt és most azonnal. De van olyan, amikor az Isten ilyet nem mond nekünk. Nem mondja azt, hogy itt, ezen a földön majd eljön a mennyország, és akkor kitör majd a béke, és minden tökéletes lesz. Ezt csak mi szeretnénk. És dolgozunk érte, és sokszor bemagyarázzuk magunknak, hogy igen, ez lehetséges. A Biblia ilyet nem mond. A Biblia megerősíti, hogy ez egy bukott világ. Itt sosem jön vissza magától a földi paradicsom, ha dolgozunk érte, akkor sem. A keresztény reménység igaz, hogy a jövőben gyökerezik, de nekünk akkor is elsősorban ezt kell megragadnunk. Mert mindaz, amit az Isten készített számunkra, az ott sűrűsödik össze. Nézzük meg a keresztény reménység másik fókuszpontját, mert van egy reménység, ami nem a jövőben található, hanem itt és most. Igaz, hogy ez nem annyira teljes, mint ami majd akkor lesz a miénk, de akkor is van reménységünk itt és most, és ez az átformáló kegyelem. Pál apostol tovább folytatja a mondatot. Ugye először azt mondja, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és folytatja, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Ez a keresztény reménység második fókuszpontja. Jézus Krisztus hatalma megmutatkozott az ő feltámadásában, az ő mennybe menetelében. Mindaz, amit ő átélt, amit láttunk belőle, ez mind az ő isteni hatalmát mutatja. És azt mondja Pál apostol, hogy ez a hatalom nem pusztán Jézusban van meg, vagy hát nem pusztán ő rá korlátozódik, hanem Jézus ezt a hatalmát kiterjeszti ránk. Nem olyan értelemben, hogy mi is hatalmasokká lennénk, hanem úgy, hogy az ő hatalma bennünket átformál. Hát milyen módon formál át bennünket? Itt is három részletet hadd emeljek ki. Mindegyik a növekedéssel áll kapcsolatban. Elkezdünk növekedni a szentségben. Mi a szentség? Ilyenkor az embernek rögtön egy erkölcsi tisztaság jut az eszébe. Akkor vagyok szent, hogyha a tetteim tökéletesek. De nem ez a szentség lényege. Ez is része, hogy elkezdek másként élni, de nem ez a lényege. A szentség az azt jelenti, hogy elválasztottság, elkülönítettség. Én az Istené vagyok, hozzá tartozom. Növekedni a szentségben azt jelenti, hogy egyre közelebb vagyok az Istenhez. Egyre jobban felfedezem, hogy mennyire közel kell legyek hozzá. És azt kell mondjam, hogy ez egy törvényszerűség. Ha valaki hitre jut, akkor ő onnantól kezdve elkezd növekedni a szentségben. Nézzük meg a tanítványok példáját. Hitre jutottak ők már Jézus földi szolgálata során, na de mennyire érezték magukat közel Jézushoz? Mennyire mondták ők azt, hogy hozzád tartozom? Hát olykor mondták, Péter is mondta, hogy én akár meg is halok érted, de amikor eljött a választásnak a pillanata, amikor felismerték, hogy ő is Jézus tanítványa, akkor mit mondott? Semmi közöm ehhez az emberhez, semmi közöm, ne is vádoljatok vele. Tehát hívő volt, volt benne valamiféle szentség, mert a szívében érezte, hogy ő Jézushoz tartozik, de amikor megvallatták a hűségét, akkor letagadta. És ugyanígy voltak vele a többiek is, csak ők el sem jutottak a tagadás állapotáig, mert ők már korábban elfutottak. És később mi történt ezekkel a tanítványokkal? Közel kerültek Jézushoz. Egyre jobban elmélyült a kapcsolatuk Jézus Krisztussal. Hát azt látjuk, hogy a pünkösd napján ezek a tanítványok bátran kiálltak, és hirdették az evangéliumot. Amikor később újra és újra megkérdezték őket, hogy ki a ti uratok, megmondták, hogy Jézus Krisztus. Ha elolvassuk János apostol leveleit, az öreg János apostol leveleit, akkor azt látjuk, hogy olyan szeretet van benne Jézus Krisztus úr iránt, egy olyan megnyugodott szeretet, amit el sem tudunk képzelni. Na hát ezt jelenti a szentségben való növekedés, és ez egy óriási reménység, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy ti itt és most már növekedni fogtok a szentségben. Törekednetek kell rá, de ez akkor is egy törvényszerűség, elindul a folyamat. Én dolgozom bennetek, közelebb fogtok kerülni hozzám. A másik, növekedni fogunk a szeretetben. Mit mondott Jézus az utolsó vacsorán? Új parancsolatot adott nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Hát, végignézve a tanítványokon, ez egy bátor feltételezésnek tűnt Jézus részéről, hogy ezek az emberek valaha szeretni fogják egymást. Mert ez 12 nagyon különböző ember volt. Egymásra rendkívül féltékeny emberek. Akik, ha beszélgettek valamiről, akkor arról beszélgettek, hogy ki a legnagyobb közöttük. Hogy ki legyen a főnök. Ez volt az ő állandó témájuk. Nem igazán szerették egymást. És Jézus azt mondta, hogy ez így lesz. Erről fogja megismerni a világ. És ebben egy ígéret foglaltatik benne. Nem csak a parancs, hogy szeressétek egymást, hanem az ígéret is, hogy mindez meg fog valósulni. És meg is valósult. Ezek a tanítványok később együtt vezették a jeruzsálemi gyülekezetet. És azt látjuk, hogy olyan békességben és harmóniában éltek és szolgáltak együtt, ami korábban elképzelhetetlen volt. Tényleg szerették egymást. Később a keresztényekkel kapcsolatban is ezt mondták a rómaiak, egy ilyen szólás alakult ki közöttük, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást. Tehát ez is egy törvényszerűség, ami reménységünk, hogy Krisztus kegyelme már most dolgozik bennünk. Lehet, hogy mi néha azt érezzük, hogy nincs bennünk elég szeretet, növekednünk kell benne, kétségtelen, de ez nem jelenti azt, hogy ne történt volna már elmozdulás. Hogy ne lenne bennünk több szeretet ma, mint amennyi tegnap volt. Mert Jézus Krisztus kegyelme dolgozik bennünk. És a harmadik dolog, amit kiemelnék, növekedés a békességben. Ugyancsak az utolsó vacsorán hangzott el, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hát a tanítványok nem nagyon ismerték a békességet. Tele voltak félelemmel, aggodalommal. Aztán egyszer csak ez a békesség megjelent az életükben, és elkezdett növekedni. Még évtizedekkel később is, amikor elkezdték őket egyenként kivégezni, akkor is azt látjuk, hogy nem futamodtak meg, nem tagadták meg Jézust, nem kiáltottak segítségért. Ott volt Krisztus békessége bennük, növekedett az ő békességük. Megint csak azt mondom, lehet, hogy sokszor azt érzékeljük, hogy hát milyen békétlen ember vagyok én. Hát, hogy itt a templomban, oké, itt most csendben vagyok, békességben vagyok, de mihelyt kiteszem a lábam, mihelyt találkozom a kamasz gyerekeimmel, hát akkor ezt a békességet, mintha elfújnák. Hát vannak ilyen pillanatok. De megint csak hadd mondjam, hogy ez nem azt jelenti, hogy nincs fejlődés. És azért van fejlődés, mert Krisztus kegyelme ott van az életünkben. Tehát van egy távoli reménységünk a mennyben, ahol minden tökéletes lesz, ott készítette el számunkra Jézus mindent, de van már most is egy reménységünk, hogy Krisztus kegyelme ott van az életünkben és formál bennünket. Nem egyedül vagyunk a hit útján. Nem arról van szó, hogy amit nekünk sikerül elérni, az a miénk. Nem erről van szó. Krisztus kegyelme ott van az életünkben, és változunk jó irányba. Növekszünk a szentségben, növekszünk a szeretetben, növekszünk a békességben. Nagyon sok reménytelenség van ebben a világban. Nagyon sokszor bennünket, Isten gyermekeit is meglep ez a reménytelenség. Hát vegyük nagyon komolyan, hogy Istennek fontosak vagyunk, és ő a szívünket be akarja tölteni az ő reménységével, hogy ebbe bele tudjunk kapaszkodni, és erőt nyerjünk a folytatáshoz. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 601. énekünk első 4 versét énekeljük. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te mindent látsz, látod a múltunkat, látod a jelenünket és a jövőnket. Köszönjük, hogy mindent kézben tartasz, mindent vezetsz a helyes úton. Köszönjük, hogy így küldted el a te fiadat erre a földre, akinek áldozata által nekünk már most új életünk lehet. És köszönjük, hogy az ő áldozatáért majd egyszer tökéletes új életben is részünk lehet. Olyan jó, Urunk, látni a te munkádat már most az életünkben, és olyan jó belegondolni abba, ami vár ránk majd a jövőben. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a reménységet akarod elültetni bennünk, hogy bármi történik itt a világban, bármilyen elcsüggesztő dolgokat tapasztalunk, bármilyen módon próbál az ördög is ellenet hangolni, elkedvetleníteni, mi tudhatjuk, hogy a te szereteted állandó, már most jelen van az életünkben, és egyre jobban kiteljesedik. Köszönjük neked ezt a reménységet, és arra kérünk, hogy ebben hadd tudjunk egyre jobban meggyökerezni, és hadd tudjuk másoknak is ilyen formán elmondani a jó hírt, hogy nálad van a reménység, és tőled ezt a reménységet ingyen meg lehet kapni hitáltal. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg az életünket, áld meg a bizonyságtételünket. Kérünk, Urunk, hogy légy különösen azokkal, akik valamilyen csapást éltek át az elmúlt időszakban, egy halálesetet, egy egészségügyi problémát, anyagi problémát, a magánynak a problémáját, sokféle kudarcnak a terhét. Kérünk, Urunk, hogy légy velük, erősítsd meg őket, és vigasztald meg őket a te jelenléteddel. És kérünk, Urunk, hogy mutass nekünk utat, vezesd lépteinket napról napra. Amen. Személyes imádságainkat mondjuk el egy percben Istennek. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Amen.